Hálásak vagyunk neki, hogy összegyűlhetünk az ő szavát meghallgatni, és újból kérhetjük, hogy áldásban részesüljünk. Az jutott eszembe, ha tényleg jól odafigyeltünk, és belsőleg is lépést tartottunk az ígével, akkor ez már egy egész prédikáció volt. Egy hosszú prédikáció, egy prédikáció, amely a szívünkhöz szól, szívünket érinti. Itt vannak a kifejezések, amint már hangsúlyozva lett a mával kapcsolatosan. Ma, ha az ő szavát halljátok. Mi most élünk. Ez a mi mánk, mai napunk. Nekünk most kell meghallgatnunk, hogy mit akar mondani nekünk az Úr. A múltról prédikál mindenki más. De Isten egy jelenvaló Isten, és ő mindig azzal foglalkozik, ami éppen aktuálisan, jelenvalóan történik. Megvilágítja a múltat és a jövőt is, de azzal foglalkozik főképpen, ami éppen most van az isteni napirenden. Valamint a másik két kifejezés is, hogy a hitetlenség a hitehagyással és az engedelmesség a cél elérésével kapcsolatosan. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Kik vagyunk mi? Mi, akik mi magunk is hazugok vagyunk, mert így van megírva, hogy egyedül Isten igaz, és minden ember hazug. Akárki legyen is az. Legyen, hogy legyünk olyanok, akik nem tartjuk őt hazugnak. Annyi gondolatot ki lehetne emelni, de éppen most olvastuk az utolsó két versben. A zsidókhoz írt levél 3.18.19. És kik voltak azok az emberek, akiknek megesküdött, hogy nem mennek be az ő nyugalmába? Minden bizonnyal azok, akik engedetleneknek mutatkoztak, vagy tanúsították magukat. Így láthatjuk tehát, hogy az ő hitetlenségük miatt nem tudtak bemenni, nem jutottak be. Ez az a pár, az engedetlenség és a hitetlenség, pontosan ugyanúgy, mint ahogy a másik oldalon a hit és az engedelmesség az isteni pár. Aki hisz, az engedelmeskedik. Aki engedelmeskedik, az hisz. Minden más egyéb csak elmélet. És így legyen, hogy az Úr megsegítsen bennünket, hogy áldásban részesüljünk, amikor Branham testvér prédikációját hallgatjuk. Ma Rusz testvér volt az, aki ezt javasolta, én hálás vagyok ezért. Egyszerűen bementem abba a szobába, ahol az összes helyiségek, és azt gondoltam, tehát bementem abba a szobába, ahol az összes hangszalagok és a kazettákat archiváljuk, és arra gondoltam, fogd az elsőt, és tedd fel. Most pedig hadd tegyük ki magunkat a meglepetésnek, hogy mit készített az Úr nekünk. És elmondhatom nektek, hogy mindig gazdagon megterítette az Úr az asztalt, és jó dolgokat készített nekünk. Őt illeti a dicsőség. Nos, ezeket a hangszallagokat a mai összejövetelekről nem kellene igazán kiosztani, mondja Branham testvér, mert tanítással fogunk foglalkozni. És amikor mások meghallgatják, lehet, hogy egy kicsit túl nehéz lesz nekik. Mert egyik sem látja a dolgokat pontosan ugyanúgy, mint a másik, de a szívünk mélyén mindannyiunknak egyet kellene értenünk. Egyszerűen csak a barátoknak szól. Hadd hajtsuk le fejeinket imára. Hányan szeretnék, ha imában megemlékeznénk róluk? Úgy emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok azt, Uram, nekem szükségem van tereát, szükségem van a te kegyelmedre. Mennyei atyánk, közeledünk a te irgalmasságot trónjához, mert az lett intézve hozzánk, hogy jöhetünk hozzád. És ami megváltunk, a te fiad által meg lett nekünk mondva, amit az ő nevében kérünk, az megadatik nekünk. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy az ő eljövetelének árnyékában élünk. És amikor az ő kegyelmének árnyékában vagyunk, akkor kérünk, Uram, hogy a Szent Szellem által megeleveníts minket, és választ ki azokat a dolgokat, amelyeket hallanunk kell. Mert hiszen a te szavad az, amire várunk. Ajándékozz meg minket a te igazságoddal, a te szentségeddel, légy te velünk. Ma különleges módon látogass meg minket a Szent Szellem által, jöjj közzénk, különböztesd meg a mi szívünk gondolatait, mutasd meg nekünk a mi gyengeségeinket, gyógyítsd meg a mi betegségeinket, gyógyítsd meg az összetört szíveket, mentsd meg az elveszetteket, és készíts el egy népet a te eljöveteledre. Uram, hallgasd meg ezt az imádságot. Most olvasni fogjuk a te ígédet, és arra kérünk téged, mint egy vasárnapi iskolai leckében, hogy ajándékozz meg bennünket a szöveg összefüggéssel a te ígéd olvasásához, és hogy a szívünk befogadja azt. Mert mi csak egy célból jöttünk ide, hogy jobban megismerjünk téged. Mi, akik hitünk szerint keresztények vagyunk, szeretnénk jobban megismerni téged. Azok pedig, akik még nem lettek hívőkké, hadd ismerjenek meg téged, mint az ő megváltójukat, mint az ő szabadítójukat. És azok, akik beteged, hadd ismerjenek meg téged, mint gyógyítót. És imádkozunk, hogy egyetlen gyenge ember sem maradjon az épületben, hogy mindenki áldásban részesüljön, és a te szavad betű szerint beteljesedjen. Hadd teljesüljön minden vágy, és hadd legyen mindenki boldog, és úgy menjen ki az épületből, mint az Emmausiak. Miközben azt mondják, nem égette a szívünk, amikor velünk beszélgetett az úton. Mindezt kérjük a Jézus nevében. Amen. Már most ti, akiknél magatoknál van a Biblia, és ki akarjátok nyitni, általában az evangelizációs összejöveteleken úgy van, hogy egy 20-30 perces prédikáció a legjobb idő, és ekkor elhangzott az ígéüzenet is, és az oltárhívásnak is helyet kellene adnia. De ez ma olyan, mint egy vasárnapi iskola, hogy átvesszük ezt a témát, és beszélgetünk az ígéről. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nem lenne elég meleg a teremben, csak emelje fel a kezét, itt vannak testvéreink, akik gondoskodnak arról, hogy a hőfok feljebb legyen kapcsolva. Azt szeretnénk, ha mindnyájan jól éreznétek magatokat, és hallgatnátok az ígét. Mert bízunk abban, hogy a Szent Szellem tanít minket, nevezetesen Isten ígéje. Mindannyian jól hallanak, míg ott hátul is, jól van. Nos, most szeretném, ha kinyitnátok velem együtt, és feljegyeztem magamnak a Szentírásból a helyet, a Rómaiakhoz írt levél, a 9. fejezetből fogok olvasni, Róma 9. fejezetéből. Itt fel akarjuk olvasni a Szentírási leckénk szövegét, és ezt a 11. verstől. Róma 9, a 11. verstől. Mert még mielőtt megszülettek volna, és még mielőtt bármi jót vagy rosszat tettek volna, már fennállt, hogy Isten eleve elrendelése a szabad választás alapján érvényesüljön, nem a cselekedettektől függően, hanem az elhívott akaratából kifolyólag lett megmondva Rebekának, hogy az idősebb el lesz kötelezve az ifjabb szolgálatára. Amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Legyen, hogy Isten megáldjon az ő, megajándékozza az ő áldásával az ő szavának olvasásának. Már most a szövegszakasznak így fog hangzani a három szóból összetevően. hallgatni, befogadni, aszerint cselekedni, Isten szava szerint cselekedni. Hadd ismételjem meg, hogy meghallgatni, befogadni, tudomásul venni, és aszerint cselekedni, és pedig az Úr szava szerint cselekedni. Nos, ezzel a szövegszakasszal nagyon is jártasak vagyunk, hiszen éjjel-nappal olvassuk a Szentírást, gondolkodunk róla, és hallgatjuk a híreket is, olvassuk, ami megjelenik, ami közhírré van téve. Ez a világ két nagy hatalom, szellemi hatalom befolyása alatt áll, és mindkettő vallási hatalom. És azt hiszem, hogy ezek a nagy hatalmasságok hamarosan elérik a csúcspontjukat. És azt hiszem, hogy ezek a nagy hatalmasságok hamarosan elérik a csúcspontjukat, és eme két nagy hatalmasságokból mindkettő képviseltet veled ebben a két fiúban, akikről olvastunk. Isten az ő végtelen bölcsességében előrevetítette számunkra mindazt, ami eljövendő vagy még jövőbeni volt, hogy ezáltal felismerjük és tisztában legyünk azzal, és pedig határozottan, hogy mi áll előttünk. Bárcsak lenne, hogy Isten és az ő ígéje, az ő természete, az ő lénye, az ő mindensége annyira nyilvánvaló lenne számunkra, és olyan tökéletesen elrendezett formában, hogy még a bűnös is megérthetné, hogy valami történni fog. Isten mindent elrendezett, senki sem lesz menthetetlen. Nos, látjuk ebben a két fiú példázatában, hogy még mielőtt megszülettek volna, különbözőek voltak egymástól, és háborúban álltak egymással. Noha az anyjuk szűz volt, igenis szűzies volt, egy gyönyörű Rebeka, aki feleségül ment Isten igaz magjához, akinek rendelkezésére állt az ígéret, azaz Izsákhoz. És ők mindketten Istennek szentelték magukat, szellemmel megtelt hívők voltak. Eleve elrendelve arra, hogy együtt legyenek, összeházasodjanak és egyesüljenek egymással. Isten mindezt előre tudta. Nos, mégis hogyan jöhetett valami ilyesmi létre ugyanattól az anyától, ugyanattól az apától? Az egyik egy gonosz, a másik egy nagyon jó lény. És hogyan volt lehetséges, hogy úgy tűnt, hogy a jó volt a rossz, és a rossz volt a jó? Ez azonban mindig így van. Ez így volt, és így is lesz mindig is Isten programjában. Ő pedig nem tudja megváltoztatni az ő programját. Ő tökéletessé teszi az ő programját. Ez egy része neki. Az Édenkertben a bűn olyan szép volt, olyan vonzó volt, Éva pedig odafigyelt és meghallgatta. Látjátok, ugyanabban a kertben volt az életfája és a halálfája is. Ma már tisztában vagyunk vele. Mi azt mondanánk, hogy ez az ellentétek törvénye. Jó és rossz. Ahol van jó, ott van rossz is. És mi nem igazán tudjuk, hogy mi minden van a környezetünkben. De minden ennek a kettőnek a jelenlétében, azaz befolyása alatt van. Nézzétek, már a kezdetektől fogva, még Pál apostol is azt mondja, ha jót akarom tenni, nem teszem meg, mert ott van a rossz. A bűnös nem tud elszakadni a kereszténytől, a keresztény nem tud elszakadni a bűnöstől. Lám, mindig lesz egy tanúságtétel, amely fényesen ragyog, és az ellenkezője is. Nektek meg kell hoznotok a választásokat, nektek állást kell foglalnatok. Nos, ebbe két fiú esetében zavarba ejthető tudni azt, hogy még mielőtt megszülettek volna, mindketten ugyanabból a magból származtak, mindketten Izsákból, akikhez az ígéret tartozott. Lehet, hogy a leckénk egy kicsit hosszúra nyúlik, de szeretnék mondani nektek valamit, amit nem tarthatok vissza. Nézzétek meg ezt a két fiút. Megszületett Ézsau, és Jákob is megszületett. De nem csak, hogy összecsaptak már az anyjuk méhében, hanem ugyanaz az apa volt az, és később is folytatták a harcot. Amikor Ézsó előbb jött a világra, Jákob megragadta a sarkát, és még mindig viszálykodnak. Nos, hogyan történhetett ez meg ezekből a tökéletes, tiszta, kiválasztott, szent, felszentelt apából és anyából? Nézzétek, hogy legyen egy alappontunk. Isten az eleve elrendelés alapján hívja el az embert. Ennek így kell lennie. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen szent és igaz volt az apát és az anyát, milyen jó keresztények voltak. Nem. Ez egyedül rajtad, mint egyénen múlik. Te egyedül állsz Isten előtt. Ez az a lecke, amit most itt megtanulunk. Két gyermekről van szó, de az eleve elrendelés volt. Ez az isteni elhivatottság. Látjátok, egy szűzies anya, egy szent ember, és két különböző végeredmény. Látjátok, ez olyan, mint Jézus Krisztus. Ő próbára lett téve. Ő tehát, mint az Ábrahám magva, mint Izsák volt a természetesben, ő a szellemiben mindent elszenvedett, mindent elviselt ellenállás nélkül, és az ő vére szent volt, amely életünk kiontatott. Már ott megláthattuk, hogy Isten hogyan őrizte meg Ábrahámot, hogy Izsákot ne érintse a hitetlen pogány király. És akkor jött Rebeka, az Isten által megáldott szent asszony, és eljött egy szent mag, egy hitehagyott jött létre, és egy igazmondó. Ez tehát Istentől függ. Látjátok, mielőtt az egyik vagy a másik ezt vagy amazt tette volna, Isten már azt mondta, hogy az egyiket elfogadom, a másikat nem. Látjátok, ez egyszerűen így működik. Isten szól hozzátok, meghív titeket, hogy üljetek az ő asztalához, hogy legyetek az ő fiai és leányai. Ennél nincs nagyszerűbb, magasztosabb dolog a földön. És nézzétek meg, ilyen természetű ez a két ember. Jákob egy szellemi ember volt, Ézsau pedig a földi, természetes gondolkodású. És ez mindig így volt minden korszakban. Az egyik természetesen emberileg gondolkodó, a másik szellemileg isteni. Lám az egyik földi ember, vallásos, természetes, de soha nem alkalmas. Ez nem volt ő benne, ő egyáltalán nem tehetett másként. Ő egyáltalán nem tudott megszabadulni a világ dolgaitól. Ez nem volt benne, nem volt az ő természetében. A Jákob számára ez nagyon-nagyon egyszerű volt. Nos, Jákobnak csak egy szándéka volt, csak egy célt tartott szem előtt. Ő igényelte az elsőszülöttségi jogot, nem számított neki, hogy hogyan fogja megszerezni, csak az, hogy megszerezze. És az a szellem, amely benne volt, benne lakozott, az elsőszülöttség szelleme még ma is a világban van. És látjuk, hogy elérkezünk a csúcsponthoz, nevezetesen a szellemi hívők között és a szellemi hívők között. A másik oldal is a csúcspontjához közeledik. Látjátok, nem az volt, hogy a helyzet, hogy az egyik az Isten, idegen isteneket szolgálta, a másik pedig az igaz Istent. Mindketten Istent szolgálták. Látjátok, kérlek, figyeljetek pontosan oda a Szentírásra, mivel egy olyan témánk van, ami biztos vagyok benne, hogy segíteni fog nektek. Mert nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, fog bemenni a mennyek országába, hanem csak azok, akik a mennyi atyám akaratát cselekszik. Kérem, vegyétek figyelembe, hogy Jákobnak volt egy vágya. Ez pedig az ége szerint történt, és az áldás megnyugodott rajta, és minden jó dolog, amihez kapcsolódik, benne van az első szülöttségi jogban. És Jákobnak az egyetlen elérhető célja volt, akárhogyan is jut hozzá, de meg kellett szereznie. Ézsó pedig megvetette a maga részéről. Neki, aki volt tulajdonképpen, aki rendelkezett vele, neki semmit sem jelentett, sőt, szégyelte is magát miatta. De Jákob akarta, függetlenül attól, hogy hogyan szerzi meg. Így van ez ma is a szellemi hívőkkel. Őt nem érdekli, hogyan nevetnek rajta, hogyan gúnyolják, mi minden történik körülötte, és mi mindent mondanak róla. Ő meg akarja szerezni az elsőszülöttségi jogot, ő szeretne egyenes viszonyba kerülni Istennel. Nézzétek meg, belőle születve, látjátok, ti nem tehettek róla. Jákob azt jelenti, hogy túljár valakinek az eszén, vagy megtévesztő, csaló. De végül is birtokába jutott az elsőszülöttségi jognak, és azután át lett változtatva. Látjátok, akkor már nem volt Jákob, hanem Izrael, az Isten fejedelme, miután megküzdött Istennel. Látjátok, az ember természetű hívő, aki azt mondja, hogy elmegyek az Isten tiszteletre, mi legyen ebben a különbség. Ez az Ézsó csoportja. Ő megtagadja és káromolja az ő elsőszülöttségi jogát. De Jákobnak tetszett, ő szerette azt, és a szellemi ember napjainkban, és a szellemi férfi, a szellemi nő napjainkban, akiket Isten eleve elrendelt, vágyat fognak táplálni az elsőszülöttségi jog után. Még ha mindent el kellene is adniuk, ha mindent magukból kellene hagyniuk, és ha az ország legismertebb, leghíresebb egyházából is ki kellene lépniük, akkor is vágyakoznak az elsőszülöttségi jogra, bármilyen szintre is kellene eljutniuk, akár az oltár elé járulva, sírva is, jaj, veszékelve, stb. Ezen kívül elmennének és jóvá tennének dolgokat, rendbe hoznák az ő dolgaikat, stb. Zarándokokká és idegenekké válnak itt ezen a földön, de egyedül az elsőszülöttségi jog érdekli őket. Az elsőszülöttségi jog, ne hibáztassátok őket, ők nem tehetnek róla. Ők erre lettek predesztinálva, kiválasztva. Lássátok, és akkor azt látjuk, hogy ez a kettő, az egyik emberi, földies gondolkodású, a másik isteni, szellemi gondolkodású, és újra összevesznek egymással. Pontosan így van ez ma is, és mindig így volt. Kainnal és Ábellel kezdődött ez el az Édenkertben. Ott volt két fa, és mindkettő hozzáférhető volt az életfája és a másik a megokosodás elősegítésére, de amelyik a halált hozta magával. Aztán ott volt Kain és Ábel, mindketten vallásosak. Az egyik az örök életet követelte, és hitáltal bemutatott egy Istennek tetszetősebb áldozatot a Kainéhoz képest. Látjátok, aki a természetes felekezeti gyülekezetet képviseli, a másik pedig a szellemi gyülekezetet összehasonlítva. Én egyaránt beszélek mind a két csoporthoz és osztályhoz, újra és újra, még most is. Ezrek fogják hallani ezt a prédikációt szerte a világon. Nézzétek, a felekezeti gyülekezet az egyik oldalon, és a másik oldalon a másik. Az egyik egyszerűen azt mondja, templomba vagy gyülekezetbe megyek, és megteszek mindent, ami tőlem telik. Ez minden, amit Isten akar. Látjátok, ugyanezt tette Kain is. Ő épített egy oltárt, felajánlott egy áldozatot rajta, elhozta a föld gyümölcsét, és így szólt Istenhez. Nos, itt van, ez a legjobb, amin van. Fogadd el, vagy felejtsd el. pontosan így gondolkodnak manapság az emberi gondolkodású hívők. Elmegyek a gyülekezetbe, sőt, még a legjobb csoporthoz járok, ami csak létezik. Kifizetem a tízedemet, megteszek mindent, amit tőlem telik, stb. Táplálom a szegényeket, és meglátogatom az özvegyeket, ezt is megteszem, és azt is meglátogatom. Ó, ha azt hisztek, hogy ennyiben áll minden, látjátok, de ez annak a gyülekezetnek a hozzáállása, amely természetesen gondolkodik, de a szellemileg gondolkodó gyülekezet, nézzétek, Ábel a kinyilatkoztatás által, a kegyelem által képes volt minden mögött betekintést nyerni, és hit által bemutatott egy Istennek tetszetősebb áldozatot a Kainéhoz képest. És Isten tanúságot tett arról, hogy igazságos volt. És aztán látjátok, ott van Ismál és Izsák. Az egyik a test szerinti, a másik a szellem szerinti. Az ígéret szerinti, az egyiket a szolgálótól, a másik a szabadasszonytól. Látjátok, ugyanezt történt Izraellel és Moab esetében. Mindkettő gyülekezet volt. Amikor Izrael az ígéret földje felé tartott, szellemi gyülekezetként a Moab területén keresztül kellett haladjanak. És mi történt? Ott bekövetkezett a Moabbal való találkozás. A gyülekezet erőteljesen, hatalmasan és nagyszerű vezetője volt ennek a gyülekezetnek, nevezetesen Bálám. Eljött azért, hogy megátkozza a testvérét, de megállapította, hogy nem tudja megátkozni a testvérét. Ő vak volt. Képtelen volt észrevenni, hogy ezek ott a kiválasztottak, akiket Isten vezet az ő útján. Látjátok, először a hit hallásból jön. Isten igényének a hallása által. A hívő hallja, felismeri, és aszerint cselekszik is. És a természetes ember is hallja. Ő hallja ugyan a hangzást, de nem olyan szívvel, hogy megértené. Már most meg lehet nézni valamit, fizikailag tekintetbe venni, de felismerni, beazonosítani, az már egy másik dolog. Ha csak valaki nem születik újjá, különben nem láthatja meg, nem ismeri fel Isten országának dolgait, nem tudja annak azonosságát kideríteni. Izrael Isten ígéretével érkezett, mert hiszen úton voltak az ígéret földje felé. Ezek itt most nem hitetlenek voltak, hanem hívők, akikkel találkoztak. Ez a moábiai csoport ugyanabban az Istenben hit, amiben Izrael is és Bálámon keresztül szembeszálltak, hogy megátkozzák ugye Izraelt, mert azt gondolták, hogy Izrael igazságtalan. Olyan sok minden történt közöttük. De látjátok, ő nem látta a különbséget, ő csak azt látta, ami földi. Ugyanez volt a helyzet Jákob és Ézsau esetében is. Ézsau sokkal jobb ember volt Jákobhoz képest. Ő gondoskodott az öreg vak apjáról, ápolta és törődött is veled. Törődött vele. Egy jó fiú. Számos olyan dolog, amit ma is megtesznek az emberi gondolkodású hívők. Ők sok mindent elvégeznek, kórházakat építenek, idős otthonát, sok-sok mindent csinálnak. De nem ez volt, és nem ez a lényeg ma sem. Moab egy maga részéről egy jó nép volt, egy nagy nemzet. Izrael testvére volt a képen. És Jákob is mindent megtett. Végül is ő olyan volt, mint egy gazember, egy csirkefogó, mint aki aljasul cselekszik. De a szívében volt egy dolog, az elsőszülöttségi jogot meg akarta szerezni, nézzétek, és itt látjuk Izraelt most az ígéret földje felé vezető úton. Egy dolgot tartanak szem előtt, amit Isten megígért nekik. Aztán látjátok, hogy Bálám 7 oltárt épített, Izraelnek is 7 oltára volt. Felajánlotta az áldozatot az oltáron, és Izrael is így tett. Látjátok, a földi értelemben összehasonlítjátok, az egyik ugyanolyan vallásos volt, mint a másik. Moab, mint Izrael, Bálám, mint Mózes, és Kain, mint Ábel, és Jákob, mint Ézsau. Mindazonáltal az eleve kiválasztottság teszi a különbséget. Nézzétek meg, milyen vakok, milyen elvakultak voltak a Moab gyermekei szellemi értelemben. A moabiták lenézték, ők megvetették Izraelt. Nézzétek csak meg, mit csinálnak, még csak nem is tartoznak egy felekezethez, de hiszen hitehagyottak, csak sátrakban élnek. Mi egy nagy nemzet vagyunk, ők pedig egyáltalán még egy szervezet sem. Nos, mi a helyzet velük? Egy prófétáról beszélnek, akik ott van közöttük. De arra már képtelenek voltak, hogy meglássák, hogy Izrael közepete ott volt a tűzoszlop, ott volt a megvert cikla, ott volt a természet feletti jelenvalóan. Az Úr volt velük, és ők úton voltak az ígéret földje felé. Nos, pontosan ez a helyzet ma is. Az igazi gyülekezetet érzelem kitörések szerinti szenteskedőknek nevezik. Mindenféle módon elnevezik őket. Szembetűnő, hogy nem látják, hogy Isten ígének útmutatásait követik. Az ő utasításainak tesznek eleget. Isten ígéreteket adott az ő ígében. Jákob helyesen döntött, mert ő egy kiválasztott volt. Megértettétek-e? Ugyanis ő tisztában volt azzal, hogy az elsőszülöttség jog áldást jelent. Áldást rejt magában. Az mindegy volt neki, hogy hogyan szerzi meg, a lényeg az volt, hogy megszerezze. Látjátok, annyira akarta, meg kellett szereznie, amennyiben a rendelkezésünkre áll. Amint látjátok, ő megszerezte. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, ők betelnek. Íme ő megkapta. Izrael úton volt az ígéret földje felé. Nem számított, hogy a moabitát mennyit átkozódtak és mit tettek, ők egy egyenes úton voltak az ígéret földjére. Függetlenül attól, hogy mi történik, milyen üldöztetés és mi minden, ami ér benneteket, mennyi gonoszságot pletykálnak rólatok, mondanak rólatok, és ne aggódjatok, az igazi gyülekezet előre fog menni. Ők megmaradnak az Isten ígéjében. Egy alkalommal két király beszélgetett egymással. Az egyik Akháb volt, a másik Józsafát. Az egyik emberi gondolkodású, a másik isteni, szellemi gondolkodású. És volt ott közöttük egy hívő is, aki egészen a határig úgy érkezett velük. Tudjátok, ezek nem olyan emberek voltak, akik idegen isteneket imádtak, nem. Ők mindannyian ugyanazt az Istent imádták, még az a 400 is közöttük. És aztán eljött az a pillanat, amikor a politika a vallás mögé állt és támogatta azt. De aztán bekövetkezett a bizonyos összecsapás. Semmiképpen sem szabad a hitetlenekkel soha egy igába keverednetek, nem. Semmilyen körülmények között, nem, nem. Nem járhattok el más gyülekezetbe, csak abba, amelyik hisz és hirdeti a teljes evangéliumot. Ellenkező esetben bajban fogtok keveredni. Nézzétek meg magatoknak ezt az igaz embert. Ő megkérdezte Akhábot egyenesen. Nem kellene elő megkérdeznünk Istent, hogy elmenjünk-e a gileádi Rámótba? Nos igen, ez a terület a miénk, ez a mi földünk, ezt tudjuk. A szíriaiak elvették, elrabolták tőlünk, igenis elrabolták az élő Istentől. És az egész ügy olyan szépnek nézett ki, olyan igazságosnak, olyan jónak tűnt a szemükbe. És Akháb már is azt gondolta, tessék, kezdődhet a csata. De mi történt közben? Látjátok, ma olyan intellektuális képzett embereket akarunk az emelvényre, a szószékre, akik mindent meg tudnak magyarázni, még a szellem erejét is, és a Biblia dolgait is meg tudják magyarázni, még az isteni gyógyítást is el tudják magyarázni, a nyelveken szólást is, és a magyarázat is meg tudják magyarázni, és a Szent Szellemben való megkeresztelkedést is meg tudják magyarázni, hogy egy másik időre datálják azt. De akik Istenből vannak, azokban és azokon beteljesedik az ége, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Látjátok, ha Isten kiválasztottsága rajtatok nyugszik, akkor nem tudtok nem hinni Istennek. Látjátok, Józsafát, az igazságos király azt mondta, avagy nincsen-e egy próféta az országban, hogy megkérdezhetnénk tőle? Látjátok ez a helyzet ma is? Igenis, válaszolta Akháb, viszonylag sok van belőlük, talán 400 körül, és egy egyetemi tanár tanítja őket mind, természetesen, mind olyan képzettebbek, mint bárki más. És ugyanez a helyzet a felekezeti gyülekezetben is, a természetes állapotban. Nézzétek, hogyan volt a Noé napjaiban a természetes gyülekezetben, és mit mondtak akkor a tudományosok, és azok, akik sokat tudtak, akik az épületekkel foglalkoztak. Látjátok, ez volt az egyik csoport. De Énok, Noé, kik voltak ők? Szerény pásztorok, marháik voltak, és így tovább. De ismerték az ő istenüket. Erre mindjárt visszatérünk. Már most ez a Józsafát azt mondta, avagy nincsen még egy prófét az országban, ó, válaszolta Akháb, az emberileg gondolkodó, egy egész szemináriummal teli van, természetesen 400-an, ezek nem hitetlenek? Nem, ezek proféták, akik a Jehova Isten imádják mind. Természetesen. És mindannyian azt mondták, hogy minden rendben van, ahogy csináljátok. És újra összejöttek, és az Úr szava igenis elhangzott, ahogy gondolták, és mondták, így szól az Úr, így szól az Úr, menj fel, indulj el, és vedd be, foglald el a gileádi Rámótot, mert ugye az Izraelé. És az egyik kapitány, az a Sedékiás, még vasszarvakat is csináltatott magának, Sedékiás, és megmutatta, vagy szemléltette, hogyan fogja Izrael kiszorítani az ellenségeit a gileadi Rámótból. De Józsafátban volt valami, ami még annyira foglalkoztatta. Ó, remélem, hogy ti felismeritek, hogy ez a ti szívetekben is ott van. Ehhez nem lehet ott az oktatás útján hozzájutni, nem lehet ráolvasással. Istennek kell belét helyezni az eleve elrendelés kiválasztás által. Látjátok, Isten az, aki irgalmasságot gyakorol. Ő az, aki kiválaszt. Józsafát azt gondolta, nos, ezek olyan jól öltözött emberek, intelligensek, műveltek, ugyanis minden rendben van velük. És mindannyian összhangban állnak itt elő, és mindenük megvan, külsőleg nézve. Sőt, még igazságuk is van. Tudjátok, minden hazugságban van igazság, és a legnagyobb hazugságnak legalább 95%-a igaz. Látjátok, sok igazság van az általuk terjesztett hazugságban. De Józsefát mégis azt mondta tovább, avagy nincs-e még egy? Hát nem elég neked 400? Bizonyára mind itt vannak, mindannyian képzettek, mindannyian ugyanazt mondják, ezek a legjobbak, hiszen nem a sivatagban vannak félmeztelenül, vagy szinte fel sem öltözve, hanem itt férfiak, képzett emberek. De hiszen nem olyas valakik, akik nem ismerik az ABC-t, ők egyszerűen csak ösztöndíjasak. Ráadásul éjjel-nappal olvassák a könyvtekercseket, bizonyára tudják, hogy mit mondanak, itt vannak, előtted, mondja Akháb. Természetesen, amit ők mondanak, 400-an, ez elég nekem. Ők mind azt mondják, hogy menj, vonulj fel. De ha olvasni tudnám Józsafát gondolatait, valami lezajlott benne, és valami egyszerűen nem volt rendben, gondolta. És tapintatosan megkérdezi még egyszer, avagy nincs-e még egy? Igen, mondja Akháb, de van még egy, de ő nem tagja ennek a szervezetnek, ő egy teljesen más ember. Az a férfi? Nem, az egy hitehagyott, elpártolt, de hogy, ő egyáltalán nincs is itt, őt nem is kell megkérdeznünk. Nem, egyáltalán nem, és mondom neked, ha eljön, azonnal lesz valami kifogás ellenem, és azzal fog előállni, valamit fog találni. Eddig semmi jót nem mondott nekem, hogy is tehette volna. És Józsafát azt mondja, hozast ide őt, ő az Imlám fia, hozast ide őt. És azok, akik elhozták őt, így szóltak hozzá, mondja te is azt, amit a többiek mind mondtak. És mi volt az ő válasza? Azt felelte, jaj nekem, ha nem csak azt mondom, amit az Isten mondott nekem. Látjátok, miután odaérkezett, még egy éjszaka kellett neki, és akkor tudott útnak indulni, és látta, hogy Izrael szétszóródott, mint a pásztor nélküli juhok. És Akháb igazolva látta magát, és azt mondta, nem mondtam-e meg neked, hogy 400-an profétáltak, ők képzett emberek, és most itt van ez a műveletlen ember, aki eljött, ez, akire most hallgatnunk kellene, egy emberre, de csak hogy ez az ember az Úr szavával rendelkezett, és ebben állt az egész különbség. És lám, bebizonyosodott tudott az is, hogy a többiek mind tévedtek. Avagy másképp öltözötte, mi volt az, ami Mikiást annyira mássá tette, mert megmaradt az Isten igéjén szilárdan állva. Az Isten igéje az, ami megteszi a különbséget a ti esetekben is, és csak akkor tudja Isten kiárasztani az ő szellemét. Látjátok, sőt, még Dániel is jövendőléseket mondott ki. Abban az időben, amikor a kő leesik a hegyről, és a képmás oszlopának a lábához csapódik, lesznek emberek, akik nagy dolgokat fognak végrehajtani a földön. Isten egyszerűen megteszi. Igen, jelek és csodák fognak történni. Már most nézzétek, mindkettő megtalálható, a természetes felekezeti gyülekezet és a természet feletti gyülekezet. Az íge az, ami a különbséget jelenti. Így volt ez a Jákob esetében is. Ó, hogyan is tudnánk kellőképpen kifejezni. Én birtokában kell jussak az elsőszülöttség jognak, meg kell szerezni. Csak ezt tartott a szem előtt. Ézsau nem törődött vele, és az ő leszármazottai ma is ugyanezt teszik. Egyáltalán nem adnak rá semmit, ez egyáltalán nem zavarja őket, és valahányszor létrejön egy ébredés, ikertestvérek jönnek ugyanelő. Ez egy nagyon komoly megjegyzés, de ez mindig így van. Látjuk ezt az Izsák és a Rebeka esetében, ahogy az ikrek megszülettek. Láthatjuk a kezdet kezdetén Kaint és Ábelt, látjuk az életfát, a felismerés fáját, a tudásfáját, és újra látjuk Ismael és Izsák, mindig ilyen módon látjuk a dolgokat, és mindig ketten voltak. Miben állt a különbség? Az egyik természetes, földi, a másik természet feletti. Az egyik a természetes tartott a szem előtt, az intellektuálist, a másik a szellemit, a természet feletti dolgokat. Amikor a gyülekezet a Luther-féle reformáció révén előjött, mi történt? Ugyanaz volt a helyzet. Egy hatalmas ébredés tört ki. Látjátok, de menjünk vissza a pünkösthöz, amikor az ébredés legelőször tört ki. Mi történt akkor? Néhány évvel később Pál apostol már azt írta, hogy olyan emberek fognak megjelenni, akik pervers tanításokat hirdetnek, és maguk mögé vonzák, toborozzák a követőiket. Látjátok, már is a kettő. És akkor így volt ez minden ébredésben. Utána a szellemi ébredés a Luther idejében nem tartott sokáig, már is megszerveződött, és létrejött az emberi, a természetes. Aztán megjelentek a metodisták John Wesley-jel. Szellemi ébredés, fellendülés, de aztán ismét jött a megszervezkedés. Látjátok, megint kétféle dolog. És azután jött a pünkösd, egy újjáéledés. És mit is csináltak? Újra megszerveződtek, megállapodtak a szervezetükben. De mindkettő továbbra is fennáll. A szellemi, isteni mag is fennálló. Noha létrejöttek mindeme szervezetek. Mindig ez okozta a különválást, a szétválást. Ézsau nem maradt örökre Jákobba, Kain nem maradt Ábellel, stb. És ez volt a helyzet. Látjátok, a felhívás fennáll a különválásra, az elkülönülésre, függetlenül attól, hogy milyen felekezeti gyülekezethez tartoztok. De hiszen tudjátok, hogy kikkel voltatok együtt, hogy kártyáztatok-e, vagy bármit is tettetek a világban. Táncoltatok és cselekedtetek ezt is, azt is. De amikor hívőkké lettetek, kijöttetek, külön váltatok, látjátok, a Szentírás szava szerint külön választottak lettetek. Gyertek ki közülök, különítsétek el magatokat tőlük az íge szerint. De látjátok, aztán, amit a gyülekezet megszerveződik, és ettől kezdve nem képes az előrehaladásra. Ismer egy remek kép a természetes hívőkre nézve, akik nem győzik le a világot és a világ dolgait. Amint látjátok, még mindig kitartanak a tánc mellett és a festés mellett, a nők mindig látni, mindig levágják a hajukat, és olyan ruhát viselnek, amit akarnak, rövid nadrágot vagy hosszú nadrágot, bálokon vannak itt, ott, és rossz vagy csúnya vicceket mesélnek. De látjátok, mindezek ellenére létezik egy szellemi gyülekezet, amely Ábelhez hasonlítható. Látjátok, a vallásosság ugyanis, hogy nem elég. Lehettek vallásos értelmiségek. Amint látjátok, ez a helyzet ma is. ma megvannak a szervezeteink, és ez olyan, mint egy klán, mint egy érdekcsoport, mint egy érdekszövetség, valami ehhez hasonló. Ez a tényállás ma, mindkettő létezően fennáll, a szellemi és a természetes. Ezen nem változott semmi, és nem is fog változni. Figyeljetek, Isten az Isten, ő szent, és ő úgy munkálkodik, ahogyan az neki tetszik. Ha nem lennének a bűnösök, nem lehetne megmentő. Kellett legyen valami, amit megmenthetett, hogy megmentő legyen. Ennél fogva kellett lennie egy bűnösnek ahhoznak, hogy az üdvösség megnyilvánulhasson. Mielőtt egy szabadító nyilvánvalóvá válhatott volna, kellett lennie egy elveszettnek. Mielőtt az igazságosság feltárulhatott volna, az igazságtalanságnak kellett feltárulnia. Mielőtt a gyógyulás megmutatkozhatott volna, betegségnek kellett lennie. Nézzétek már a kezdetek, kezdet előtt Isten, Isten volt, és minden dolog benne volt, mint egy tulajdonság. Oda nézzetek, és aztán feltárult, és megmutatkozott. Hogy ő gyógyító, ezt különösen a betegekkel kapcsolatban tudjuk. És íme ő az, aki elhozta a megváltást, az üdvrejutást. Ugyanaz az apa, ugyanaz az anya, és megszületik egyszerre egy Jákob és egy Ézsau. Figyeljétek meg, Isten nem változtathatja meg az ő tervét, neki ugyanannak kell maradnia. Az egész természet töretlen rendben és egyetértésben van. Lám, valami, ami elveszett, azt csak megmenteni lehetett. Íme így történt. Ő volt mindez. A mélység szólítja a mélységet. Ahogy már elmondtam nektek, azzal a gyerekkel kapcsolatosan, aki radírokat, vagy akár a bicikli pedálját is megette, mert foszforra volt szüksége. Látjátok, és kellett lennie valaminek, mielőtt kielégíthette volna vágyát, amivel ezt csillapítani lehetett volna, és így hát bevett valamit. Isten akkor is megváltó, ha valami elveszett. Végül is ő a szabadító. Látjátok, Isten kibontakozott, és minden úgy történik, ahogy ő kívánta, akarta. Nem a szervezetekben, hanem a választottakban nyilatkozik meg Isten, hogy így a kiválasztottság fennállóan megmaradjon. Ezután egy másik elkülönítést is látunk. Ábrahámot és Lót között. Végül is ők testvérek voltak, azonban Lót egy emberileg gondolkodó hívő volt. Folyton valami nagyobbat akart, valami szebbet, sok csillogással és pompával, és látjátok, hogy ugyanaz a szellem ma sem hagyta el az embereket. Avagy kijönne el egy ilyen kunyhóba, mint amilyen itt van nekünk, és ahol mi összegyűlünk. Mindenki a legszebb épületet akarja magának. A polgármesternek oda kell mennie. Mindent lehetőleg a legjobban képzett prédikátor. Látjátok, ez a hozzáállás megmutatja, hogy milyen szellemi befolyás alatt vagytok, és nekik nincs meg az elsőszülöttségi joguk, vagy elveszítették azt, megvetéssel viseltetnek iránta. Imé, hogyan mondanátok az embereknek, most gyertek az oltárhoz, és térdeljetek le, és imádkozzatok, amíg megkapjátok a Szent Szellemet. Ezt nem tennék meg, ezzel megvetnének minket, és Szent Görgőknek neveznének minket. Látjátok, ez az ő eljárásuk, ez az ő természetük. Ez egy olyan jellegű tulajdonság, mint a varjú és a galamb. Ez egyszerűen a természeti tulajdonság. Mindkettőben megvan az igény. Látjátok, ők nincsenek egy véleményen, és teljesen különböznek egymástól. És azt is tudjátok, hogy a kettőt nem lehet felcserélni egymással. Ez Isten kiválasztása, az ő döntése kezdetektől fogva. Láthatjátok, remélem, hogy olyan mélyreható, hogy a csúcsponthoz érve megértitek, mire céloztam. Nézzétek meg magatoknak Ábrahámot és Lótot. Amik kapcsolatban voltak egymással, Ábrahám nem kapta meg az áldást. Látjátok, Jákob nem részesedett előbb az áldásban, amíg el nem vált Ézsautól. Ábrahám nem lett megáldva addig, amíg el nem vált Lóttól. Látjátok, ó, persze, mindenütt megtartották az ő imaóráikat, és ez mindkét oldalon így volt. De amikor az idők végéről beszéltek, kinevették őket. Ha manapság az isteni gyógyításról, a csodákról és jelekről beszéltek, a Szent Szellem keresztségéről, akkor kinevetnek benneteket. Nézzétek, a két nagy szellem, mindkettő vallásos jellegű, hatalmába tartja a világot, kerítette a világot, a hívőt és a tettetett hívőt, az igaz és az utánzó. Nézzétek, amikor Ábrahám elkülönítette magát, látjátok, amikor Jézus az ő második eljöveteléről beszélt, a Noé napjaira volt utalással, úgy mit tettek akkor, hozzásadtak, férhez mentek, stb. De azután, amint tudjátok, a Lót napjairól is szó volt. Ott már nem volt szó házasodásról, férhez menésről, vagy nősülésről, hanem valami egészen másról. Lót, az emberileg gondolkodó, majd Ábrahám, a kiválasztott. Lót és a lányai mindannyian tekintélyesek voltak a városban, és mindenütt jól képzettek voltak. Ábrahám azonban a terebintfa, a tölgyfához hasonló fa alatti sátorban lakott. De egy szép napon eljött ez a bizonyos látogatás. Látjátok, és volt akkor is egy ilyen prédikátor, ahogy most is láthatnánk, így emberi elmével gondolkozóan, és ime, ha nem Ábrahámért történt volna, Lót sem lett volna kimenekítve onnan akkor. Szóval az forgott, hogy van-e 100, van-e 50, van-e 30, van-e 20, van-e 10, és még 10-et sem lehetett találni. 10-et sem lehetett találni. Ez volt a helyzet Lót napjaiban. Nézzétek, Noé nem a mennyasszonyi gyülekezet típusa volt. Ez Énok volt. Énok ugyanis átalakult. Mielőtt a nyomorúság eljött volna, Énok felvétetett. Noé átment a nagy nyomorúságon. Most pedig kérem, hogy nagyon figyeljetek, miközben ebbe elmerülünk. Figyeljétek meg a jelet, amit Ábrahám és az ő hozzátartozói kaptak, nevezetesen a természet felettit. Azelőtt Ábrahám volt, most pedig Ábrahám. És ő, a látogató azt kérdezte, hol van Sára a te feleséged? A sátorban van mögötted. Egy olyan férfi, aki ott ült a terebintus alatt, az, és Ábrahámmal együtt evett és ivott, és megkérdezte, hol van a te feleséged Sára? Honnan ismerte őt? Figyeljetek, ti szellemi embereknek nevezitek magatokat, de tényleg azok is vagytok? Felismertétek-e mindenről, miről van szó? Ott volt egy idegen, a ruháján port volt, por volt, és Sára mögötte a sátorban. És aztán én egy személyes név már. Én eljövök még egyszer. Isten kinyilatkoztatottan egy emberi alakban húsvértestet öltött. Ábrahám Elohimnak nevezte őt. Látjátok, mit mondott? Meglátogatlak, és teljesíteni fogom az ígéretemet. És az életidőnek megfelelően megkapod a fiút, ahogyan megígértem neked. Ábrahám már majdnem 100 éves volt, Sára pedig majdnem 90 éves, és Sára nevetett magában a sátorban. Ő hallotta, ami mondva lett a beszélgetést, tanúja volt, és csak nevetett magában, és arra gondolt, én öregasszony vagyok, már majdnem 90 éves, és az uram, a férjem egy öregember, és ki képzeli, hogy mi még úgy tudunk együtt élvezkedni, mint a fiatal házasok. És így nevetett magában. És az Úr így válaszol, miért nevetett Sára? Látjátok, itt láthatjátok a különbséget a természetes és a természet feletti gyülekezet között. Az egyik, mint egy modern Billy Graham, a másik pedig, látjátok a különbséget, Ábrahám csoportja, a külön választottak, látjátok, ők megkapták a megkülönböztetés jelét. Ábrahám hitt Istennek, és megkapta a jelet, és akkor az Úr eltávozott tőle. Mindig is így volt. Egy külön választás, egy elkülönülés. Ez a két szellem, hogy siessek, hogy most már a lényegre térjek. Tekintsétek meg magatoknak ezt a két csoportot. Ők mindig közel vannak egymáshoz. Mindig az idő kezdete óta minden korszakokon keresztül. Egyrészt a természetes gyülekezet, másrészt a természet feletti gyülekezet. Látjátok már az Ószövetségben, az Új Szövetségen át egészen napjainkig. És körülbelül 2000 évvel ezelőtt ez is elérte a csúcspontját. Két ember, az egyik Jézus Krisztus, a másik az Iskárióti Júdás. Látjátok, hiszen Jézus az ő második eljöveteléről beszélt, és azt mondta, hogy a két dolog ismét annyira közel lesz egymáshoz. Azt szeretném, ha most tényleg felvennétek a szellemi gondolkodásotokat, hogy meglegyetek ajándékozva, megértéssel, felfogjátok. Nézzétek, Jézus és Júdás, ő mindig ott volt abban a gyülekezetben, de aztán úgy gondolkozott, mint Jákob. Látjátok, ő egyszerűen velük tartott, megízlelte Isten jó dolgait, részese lett a szellemben, komolyan gondolta, ördögöket űzött, evangéliumot hirdetett, de önmagában már mindig is Júdás volt, kezdettől fogva. A Biblia azt mondja, hogy a kárhozat fiaként született. Látjátok a természetes gyülekezetet, Ézsaut, és ahogy akkor volt, farizeusok, saduceusok, és így tovább. És aztán még egy jó darabig követik is az ige üzenetet, ahogyan Júdás is tette akkor. Látjátok ezeket a szellemeket? És Jézus azt mondta, hogy olyan közel lesz a kettő egymáshoz, hogyha lehetséges lenne, még a kiválasztottak is megtéveszthetőek lennének. De nem lehetséges. De ha mégis az lenne. Látjátok a természetes gyülekezetet? Látjátok, mind olyanok, mint Ézsau. Sőt, most már megvan a Júdás csoportja is, ami még sokkal, sokkal veszélyesebb. Ők az a csoport, akire annyira hozzáférnek ezekhez a dolgokhoz, áldásokhoz, mindehez, ahogy a zsidókhoz írt levél 6. fejezetben írva van, annyira közel kerülnek, hogy még a Szent Szellem részesei is lettek, megizlelték az eljövendő világ erőit, sőt felismerték még az igazságot is, és aztán elfordulnak, mégpedig akarva, tudatosan, szándékosan, önszántukból, szeszélyességgel. Látjátok, adok nektek egy illusztrációt. Egy jó ember, el van hívva valaki, és elfogadta Jézust, mint megváltót, egy remek ember, és egy idő után a megszentelődése gondol arra, hogy a bujaság stb. Meg legyen szüntetve róla, és akkor talán még a dohányzás is el legyen véve róla, talán a szerencsejátékról is meg legyen szabad. Téktől is meg legyen szabadítva, és akkor az Úrhoz kiáltja, és azt mondja, Uram, a te véred folyt értem, és most szentelj meg engem, és dicsérj az Urat, magasztalja az ő nevét. Látjátok, Jézus azt mondta, azon a napon még azok is eljönnek, akik azt mondják, nem prédikáltam-e, nem profétáltam-e, nem üztem-e ördögöket ki a te nevedben, és az Úr azt fogja mondani, nem ismerlek titeket, távozatok tőlem. Látjátok, most elérkezünk ehhez a csúcsponthoz. Meg kell tennünk ezt az összehasonlítást. Ez egy olyan éles kétélű kard, és áthatol, amíg el nem választja a lelket és a szellemet, a csontot és a vellőt egymástól. Behatol a szív legbelsőbb részébe, és még a szív gondolatait és indítukait is megkülönbözteti. Ilyen jellegű az evangélium, Isten ígéje, Isten kinyilatkoztatott ereje, sőt, Isten ígéje. Igen, amikor Isten ígéje közismerté válik, de hiszen akkor az evangéliumról van szó, mivel az evangélium nem csak szavakban, hanem a Szent Szellem erejében és bizonyságtételében is megnyilvánul. Isten hatalma megmutatkozott és élő lett. Valami érsek eljött hozzám a metodista egyház részéről, és ezt is mondta nekem, és azt is mondta nekem, és kijelentéseket tett. Íme mégis azt mondta, hallottam, hogy Isten meglátogatott téged, és hogy a Biblia most életre kapott a szolgálatodon keresztül. Szeretnék megkérdezni téged, miről is szól az egész? Látjátok, Isten hív. Mit tudni akarjuk? Mi az igazság? Azt mondtam, természetesen, ez mind igaz. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma is mindörökké. Már most figyeljetek, a természetes gyülekezet és a szellemi gyülekezet. Aztán megállapítjuk Júdás. Ő azt mondta, ő mégiscsak egy testvér, így adta kimatták magát természetesen, és akkor jött a csúcspont. És figyeljétek, ez a fiatal prédikátor. És amint például egy fiatalember szükséghelyzetbe kerül, a nőkre néz, a világ dolgait látja, a másik pedig a lóversenyen, a lovakra fogadott, az egyik ezt csinálja, a másik azt. és láttam rossz filmeket, vagy képeket, olvastam és tettem bizonyos dolgokat, és aztán így kiált fel, Uram, szentelj meg engem, szentelj meg engem. Aztán ismét Jézus Krisztus vérére hivatkozik, és nézzétek, és aztán egy nap, egy este hallja a Szent Szellem keresztségéről, a Jézus Krisztus nevében való keresztséget, és akkor tekintetben megnézi magának magának jobban a dolgot. Ó, hát nem csodálatos ez. Ó, de ez tönkretenne engem és a szolgálatomat, ha ezt így prédikálnám. Ki lennék zárva a gyülekezetemből? Ó, ami ezt illeti, ezt nem tehetem. Ezt nem tudom így csinálni. Mint egy világhírű prédikátor, aki velem volt Puerto Rico-ban. Térdre borult és nyelveken beszélt. És az angliai Londonban is az egyik legnagyobb evangélista volt. És a testvére is velem volt. Egy szellemtől áthatott ember. Ő azt mondta, ó testvér, ennyi az egész. És azt mondja, tudom, tudom, tudom. És azt mondta, prédikálj, prédikálj, mert ez az az óra, amelyben az igazságot ismertetni kell. De ő azt mondja, de én nem tehetem, én magam nem tehetem, a gyülekezet kirekesztene engem, képtelen vagyok rá. Ó, testvérek! Testvér, aki egyszer megszentelődtél, és ilyen messzire jutottál, és megismerted az igazságot, és hogy ez igaz, és felismerted, majd mégis elfordultál, aztán az evangéliumot széljelme ismét keresztre feszítik az Isten fiát az ő személyükért. Nos, ez volt az első része a prédikációnak, a fordított prédikációnak. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, most már csak magunkat kell megvizsgálnunk, hogy hol állunk, merre tartunk, kik vagyunk és mik vagyunk. Mindig olyan jól hallani egy prédikációt, de még sokkal jobb, aztán a prédikációban vagy a prédikáció alatt önmagunkat megvizsgáljuk, és a mondottak alapján szembesítjük magunkat. Én már mindig is azt mondtam, aki önmagát megvizsgálja, azzal rendben van minden. Aki már nem vizsgálja meg magát, hanem mindig úgy véli, hogy már minden rendben van vele, azok miatt lehet ugyanaggódni. Legyen, hogy az Úr segítségünkre legyen, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy hol állunk és hogyan állunk. És tudjátok, hogy az utolsó szavaim akkor 1981. január 1-én volt, amint ki akartam mondani, amikor annyira foglalkoztatott az átmenet, mégis ezek voltak. Uram, hogyan állok te előtted? Eljön egy pillanat az életünkben, amikor már semmi sem fontos, egyáltalán semmi más, még az sem, amit tettünk, még ha az Úrért tettünk sem. Mert ezt is hallottuk már, az emberek eljönnek majd, és azt mondják, mindezt ugye megtettük a te nevedben. Nem az, amit mi tettünk meg az Úrért, hanem az, amit ő tett meg mi érettünk, amit ő végezhetett el bennünk. És ezután az is számít, amit mi tettünk érte. De csak azután, hogy képes volt megtenni velünk azt, amit a Szentírásban meg van írva. És erre szolgálnak ezek az áhítatok mind. És Belehem testvér nem az elmélet embere volt. Nem egy olyan ember volt, aki csak azért lépett fel, hogy kitöltse az időt az ő prédikációjával, vagy hogy tartson egy prédikációt. Ő volt az, akit Isten elküldött, hogy ebben az időben is tudassa velünk, hogy két dolog mindig jelen való van, folytatólagosan. És néha Branham testvér csak nagyon röviden említ dolgokat, anélkül, hogy tovább foglalkozna velük. De azok az emberek, akiket ez érint, akik ugyanabban a helyzetben voltak vagy vannak, számukra felgyullad a fény, számukra ez egy kinyilatkoztatássá válik. Így van ez valójában, így állnak a dolgok, mert nem hússal és vérrel volt dolgunk, és ma sem hússal és vérrel van dolgunk, hanem valójában a sötétség hatalmaival. De egy dolgot tudunk, és ez benne mindig a szép. Az igazi hívők nem mutatnak senkire újjal, ők céltáblák. Ők nem üldöznek senkit, őket üldözik. Ők nem öldökölnek, hanem őket ölik meg. Így volt ez Izsákkal, és az összes többiekkel is azután. Ismael gyűlölte őt. Igen, nem tudom miért, de Pál apostol azt írja, hogy Izsákhoz hasonlóan mi az ígéret gyermekei vagyunk. De ahogyan az, aki a test szerint lett nemzve, gyűlölte azt, aki a szellemtől lett nemzve, úgy van ez most is. Nem hallottuk ezt a prédikációban, az összehasonlításban, szeretteim, éppen azért, mert Isten velünk együtt üdvtörténelmet írt, bizonyos dolgoknak meg kell ismétlődniük. És ahogy Pál apostol is mondja, emberek és angyalok látványossága lettünk. Igen, Rusz testvér, ez így van, ez tényleg így van. De azok, akik csak a perem szélén megfigyelők, és nincs szellemi megértésük, egyszerűen nem értik meg a dolgokat. A mi feladatunk az, hogy az Úrral együtt haladjunk tovább, és megtanuljuk ezekből az összehasonlításokból, hogy Isten van a trónon, és hogy az árulás, a keresztrefeszítés, a kiszolgáltatottság, és minden a mindenek ellenére. Igen, a hamisak mindig a feje tetejére állítják a dolgokat, és azt, amit ők maguk tesznek, másokra fogják, és semmi másra. És a választottak nem tulajdonítottak senkinek semmit, mert Isten sem tulajdonít nekik semmit. Megbocsátásban csak az részesedhet, aki maga is megbocsájtott. Aki nem tud megbocsájtani, annak nem lehet megbocsájtani sem. Így legyen tehát, hogy Isten valóban megajándékozzon mindannyiunkat kegyelemmel, és segítsen meg bennünket. Brenhem testvér még ezt is mondta, hadd nevezzenek minket az emberek ennek, annak, amit akarnak. Én már sokszor mondtam, mi azok és olyanok vagyunk, amilyenné Isten alakított bennünket kegyelemből. Nem az számít, hogy mit csinálnak belőlünk az emberek, legyen, hogy Isten az Úr. Áldja meg ezt a prédikációt, és ez elhangzott rövid szavakat is mindannyiunk számára. Ajándékozzon ő meg bennünket nyitott szemmel, nyitott szívvel, egy tiszta megértéssel, egy kegyelem általi megkülönböztetéssel, hogy semmi ne legyen összekeverve, csak az, amit Isten összehoz és összerak. Hallottuk az összehasonlítást is, Kain és Ábel, Izsák és Ismael, Moab és Izrael, Mózes és Bálám, újra és újra, folytatólagosan. Ez így megy egészen a végéig. Nem tudjuk másképp megoldani. Isten felelős mindenért. Az a fontos, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, és aztán meghatározzuk, melyik oldalon állunk mi magunk. Legyen, hogy Isten az Úr megáldja nekünk ma az imádság lelkületét. Mindig szívből köszönetet kellene mondanunk Istennek újra és újra minden egyes szaváért, mert ma is kinyilatkoztatás volt Isten igéjében. Fény, világosság, tisztaság, minden benne volt. Nagy köszönettel tartozunk Istennek. Plusz testvér, te imádkozol, de mi is együtt imádkozunk. Nekünk nincs szükségünk egy imavezetőre. Ezt teszik azok, akik valahol a zsinagógában vannak. Nekik imavezetőre van szükségük. Mi együtt felemeljük hangunkat Istenhez, és Isten meghallgat minket. Amen. Hadd álljunk fel. Hűséges Urunk és Istenünk, szívből hálát adunk neked, Uram, a te hatalmas beszédédért és a te munkálkodésért. Te nem csak azokban a napokban munkálkodtál, hanem a mi napjainkban is, a mi időnkben, Uram, ebben az órában, Uram. Ma hallottuk a te ígédet, nem azt, amit azoknak szólt, hanem ami hozzánk lett intézve, ami nekünk szólt. Á, Urunk, dicsérünk és magasztaljuk a te kegyelmezet, ami túláradóan nagy közöttünk. Uram, te mindig velünk voltál, te velünk vagy. Ezt hisszük, Uram, bízunk benne, Uram, hogy te továbbra is velünk leszel, Uram, amíg a hitből a látásban meg nem érkezünk, Uram. Kérlek téged, hogy áldj meg mindannyiunkat, áldj meg az itt lévő testvéreimet, áldj meg a testvérnőket mink, áldj meg a gyermekeinket, Uram, a családjainkat, Istenem, irgalmazd még sokaknak, Uram. Arra is kérünk, Uram, hogy áldj meg velünk együtt a te népedet, mindenütt, minden népeknél, minden nyelvekben, minden nemzetekben, Uram. légy te mindenütt jelen való, a te népeddel, Izraellel is. Uram, legyen meg a te útad velük. Köszönet értem, magasztalva és dicsőítve, tisztelve légy, Uram. Micsoda kegyelem, Uram, hogy mindezt kegyelemből láthatjuk, és örvendezhetünk, Uram, hogy dicsőséget, imádatot és dicséretet hozhatunk neked. Halleluja! Fogadd el a tiszteletet, Istenem! Te vagy a mi Istenünk. Mi egy nép vagyunk, a te kezednek a nyája. Halleluja! Imádunk téged, és magasztaljuk a te kegyelmed és a te közelségedet, Uram. Légy továbbra is velünk, és bocsáss el minket békességgel, és légy velünk otthonainkban is, Uram. Áldj meg mindannyiunkat, Istenem, ez a mi imánk. Halleluja! Glória a te csodálatos és szent Jézus nevednek. Halleluja! 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 Halleluja.